feltámadott Krisztus szavaival köszöntelek benneteket. Békesség néktek. Ámen. Énekeljük fennállva a 105. Zsoltár első versét. Adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. És folytassuk Isten tiszteletünket énekmondással, énekeljük a 294. dicséretünket, a 294. dicséretet mindhárom versével, amely így kezdődik: Jézus vigasságom, esdekelve várom, áldó szavadat.
Amen.
hallgass meg, Izrael pásztora, mutasd meg hatalmadat, jöjj segítségünkre, Istenünk, újíts meg bennünket. Ámen. Halljátok, kedves testvéreim, Istennek írott igéjét az Új Szövetségből, az Új Szövetség könyvei közül pedig Pál apostolnak Efézusbeliekhez írott levél első fejezetének 15. versétől a fejezet végéig. Ekképpen szól tehát Pál apostolnak Efézusbeliekhez írott levelének első fejezetének 15. versétől Isten igéje. Én tehát, miután hallottam az Úr Jézusba vetett hitetekről, és a bennetek minden szent iránt megnyilvánuló szeretetről, szüntelenül hálát adok értetek. Amikor megemlékezem rólatok imádságaimban, és kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Minthogy hatalmának ezzel az erejével munkálkodik a Krisztusban, miután feltámasztotta őt a halálból, és jobbjára ültette a mennyekben, feljebb minden méltóságnál és hatalmasságnál, minden erőnél és uralomnál, sőt, minden névnél is, amelyet segítségül hívnak, nem csak ebben a világban, hanem az eljövendőben is. Az ő lábai alá vetett mindent, és őt tette mindenek felett való fővé az egyházban, amely az ő teste és teljessége annak, aki teljessé tesz mindent mindenekben. Hallottátok, kedves testvéreim, Istennek igéjét, foglaljuk el helyeinket, és válaszoljunk rá imádságban. Nagy vagy, Uram, és igen, igen méltó minden dicséretre. Nagy a te hatalmad, és bölcsességednek nincsen határa. Dicséretedre sóvárog minden ember, és mindeközben rádöbben a maga halandó voltára, szemügyre veheti bűneit, amely egyben tanúsága is annak, hogy te vagy a világ teremtője. Mégis dicséretedre kívánkozik az ember, mely teremtésednek kicsi paránya. Te ébreszt föl bennünk magasztalásod örömét, mert magadnak teremtettél bennünket, és nyugtalan a szívünk, még meg nem nyugszik benned. Kereslek, Uram, és beléd vetett hitemben hívogatlak téged, világosíts meg mindannyiunkat, Urunk. Szentlélek, Úristen, kérünk, szállj le mi ránk, világosítsd meg a mi szívünket és elménket, és tedd élővé és hatóvá bennünk a te ígédet. Ámen. Énekléssel készüljünk Isten igéjének a hallgatására, énekeljük a 225. dicséretünknek 5. és 6. verseit. Az 5. vers így kezdődik: adjad, hogy lássuk a világosságot, te szent ígédet, az egy igazságot. Thank you.
kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, Isten igéjét, amelynek alapján az ő szent lelke segítségül hívásával bizonyságot kívánok előttetek tenni. Pál apostolnak az Efézusiakhoz írott leveléből olvasom, az előbb hallott ige szakaszból, az első fejezet 17., 18. és 19. verseiből. Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt, és világosítsa meg lelki szemeteket, hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége a szentek között, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk, hívőkön. Eddig Isten írott igéje. Pál apostol öreg is volt, beteg is volt, fogoly is volt a Jézus Krisztusba vetett hitért, amikor ezeket a sorokat leírta, vagy tolba mondta. Tudta, hogy nem sok választja el a haláltól, és íme még ebben a helyzetben is megtalálta annak a módját, hogy hogyan használhatna a gyülekezeteknek. Levelet írt nekik, és imádkozott értük. Ha ennek a levélnek az első fejezetét elolvassuk végig, akkor láthatjuk, hogy a fejezet első részében csodálatos hálaadás van. Hálaadás azért, hogy Isten mindent elkészített nekünk, amire ebben az életben és az örök életben szükségünk van. A fejezet második részében pedig, amelyet most mi hallottunk, és amelyből kiemeltem ezt a három igeverset is, kéréseket terjeszt az apostol Isten színe elé. Miért is könyörög Pál? Ha egyetlen egy szóban akarnám összefoglalni, akkor ezt mondanám, hogy ismeretért. Kérem, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus Istene, a dicsőség Atya, adja meg nektek a bölcsesség és a kinyilatkoztatás lelkét, hogy megismerjétek őt. Miért éppen ezt tartja fontosnak Pál apostol? Miért nem arra biztatja a gyülekezet tagjait például, hogy éljenek erkölcsösebb, példamutató életet? Vagy arra, amire János apostol biztatta a hívőket a leveleiben, hogy szeressék egymást? Miért olyan fontos Pál apostolnak az, hogy a gyülekezet tagjai jobban megismerjék az Úr Jézus Krisztust? Mindjárt értenénk ezekre a kérdésekre a feleletet, hogyha ott lenne mindannyiunk kezében a görög Biblia, azaz az eredeti szöveg, és hogyha tudnánk olvasni, és értenénk is azt, mert akkor láthatnánk azt, hogy milyen szó fordul elő itt. Amit mi magyarul így mondunk, hogy megismerés, hogy megismerjétek őt még jobban. Tudnélik, az apostol nem azt a kifejezést használta itt, amivel általában jelölni szokták az ismeretet, hanem annak egy igekötős alakját, amelyiknek egy kicsit más a jelentése. Amikor úgy általában beszélt az ismeretről a görög ember, vagy pedig ír az Új Szövetség, akkor az valami ilyesmit jelentett, hogy tudomásul venni valamit. Hallottam valamit, és tudomásul veszem. Tudomásul veszem, hogy ilyen is van a világban. Most már tudok róla. Vagy jelenti azt is, hogy észrevenni valamit, de nem csinálok különösebb dolgot belőle. Aztán, olykor ezt a szót használta akkor is, amikor két fiatal megtetszett egymásnak. Így is mondhatnám, hogy kiszemelték egymást. még nem ismerték egymást igazán. Még nyugodtabb beszélgetést, hosszabb beszélgetést nem folytattak egymással, de már megismerkedtek. De csak ennyi az egész. Nos, az apostol nem ezt a szót, nem ezt a kifejezést használja, hanem egy olyat használ itt, amelyik azt jelenti, hogy alaposan, tüzetesen, részletekbe menően megismerni. Így is mondhatnánk, elsajátítani. Szinte beszívni magamba. De azt is jelenti ez a szó, amelyet az apostol használ, hogy valamit újból megismerni. És valami olyasmi van itt Pál apostol szóhasználatában, hogy titeket, keresztényeket fenyeget az a veszély, hogy hallottatok már sok mindent Istenről, ismeritek az evangéliumot is, de elfelejtitek. Most újból meg lehet ismerni, sokkal alaposabban, mint ahogyan eddig. Azután ez a szó, amelyet az apostol használ, jelenti azt is, hogy elismerni valakit, aki fölöttem áll, vagy akivel összetartozom, akivel összefonódott az életem, és őt társamnak, szövetségesemnek ismerem el. Vagy pedig elismerem egy igazságnak az érvényes voltát. Aztán jelentett olyasmit is, amikor olyan igazán megért az ember, fölismer valamit, szinte kipattan előtte az, amivel már nagyon sokat foglalkozott. De most, amikor megértette, akkor azt érzi, hogy amit eddig látott belőle, az szinte semmi volt. Ez az igazi. Most már megértette, most már tudja, hogy mit lehet vele kezdeni. Most már a gyakorlatban is használni tudja ezt az ismeretet. Következésképpen ez az ismeret már az egész életét befolyásolja. Ilyen ismeretről van itt szó az Efézusiakhoz írott levél első fejezetében, és most már biztos, hogy jobban értjük azt, miért ezért könyörög az apostol, hogy a Szentlélek Úristen adjon a gyülekezetnek ilyen ismeretet, ilyen igaz ismeretet az Úr Jézus Krisztusról, hogy ne csak tudjanak róla, hanem elismerjék őt uruknak, szövetségesüknek, ne csak úgy ismerjék őt, mint ahogyan két fiatal az első találkozásnál, hogy megakad a szemük egymáson, hanem úgy, hogy összekötik az életüket. Ez a kérdés hangzik most Isten igéjéből mindnyájunk felé, vajon mi csak tudunk valamit Jézusról, vagy pedig megismertük őt, így ismerjük őt? Tudjuk-e mi azt, hogy nagyon fontosak vagyunk neki? Nagypéntek húsvét után vagyunk, néhány nap telt el még csak az ünnepek óta, amikor különösképpen is sokszor hangzott az ige arról, hogy Jézus Krisztus az életét áldozta fel érettünk miattunk. De vajon értjük-e már, elfogadtuk-e már igazán ezt a tényt a maga mélységében? Ennek az életünket meghatározó jelentőségét felfedeztük-e már? Elfogadtuk-e már? Úgy látjuk-e Jézus Krisztust? Olyan Úrnak tartjuk-e, aki új életet készített el számunkra, személyünkre szabott feladatokkal és áldásokkal? És kérjük-e ezt? Imádkozunk-e ezért? És elfogadjuk-e ezt az új életet az Úrtól? Vagy pedig még csak ott tartunk, hogy megtetszett nekünk ez a Jézus, mert valóban olyan csodálatos ember volt ő. De hát mit is jelent Jézus Krisztus így megismerni, és hogyan lehet őt így megismerni? Itt igazából az alapkérdés mindjárt az, hogy beérjük-e annyival, amennyit már tudunk róla, vagy pedig többre vágyunk. Ott van-e bennünk az a szenvedélyes szomjúság, az a vágyakozás, ami Pál imádságából hallatszik, kicsendül, hogy én többet szeretnék, közelebb szeretnék eljutni. Az alapkérdés igazából az, ami egykor így hangzott a 38 éve beteg emberhez, akarsz-e meggyógyulni? Mert ha nem akarsz, akkor kár beszélni róla. Akkor ez a szenvedélyesség mindig hiányozni fog az életünkből, és akkor soha nem fogunk a felszínnél mélyebbre hatolni. Hogyha úgy gondolkozunk, hogy én derék református ember vagyok, hagyjanak engem békén, mit akarnak még tőlem? Ha azt mondjuk, hogy én minden vasárnap itt ülök a templomban, itt vagyok Isten tiszteleten, engem ne akarjanak még rávenni valamire. Ilyen gondolatokkal nem fogunk eljutni Jézus Krisztusnak arra az ismeretére, amelyről Pál apostol itt ebben a levélben ír. Akkor csak az történik, hogy oda sandít, oda pillant az ember, de igazán nem fogja tudni, hogy mi is van ott, mert nem látja azt. Hiszen igazából ez a különbség a kétféle magatartás között, hogy valamiről beszélnek nekünk, és mi csupán egy pillantást vetünk oda. Igen, tudomásul vettem, de kívül maradunk. Érdektelenek maradunk. A másik megismerés pedig, amit itt az apostol az imádságába foglal, az, ahogyan a gyerekek tudnak rácsodálkozni valamire. Arra, ami nagyon megtetszik nekik. Azt szoktuk mondani, hogy majd felfalják a szemükkel. Hát valami ilyesmiről beszél Pál apostol itt. Amikor úgy nézem, hogy majd felfalom a szememmel, szeretném szinte magamba szívni, szeretném, ha az enyém lehetne. És ha az enyém lesz, akkor én vagyok a világ legboldogabb embere. Erre a szenvedélyességre bátorít most bennünket Isten igéje. Arra, amivel Jákob küzdött egykor, amikor azt mondta, tusakodva, birkózva az Isten angyalával, hogy nem bocsátlak el addig, amíg meg nem áldasz engem. Hol van a mi kereszténységünktől ez a szenvedélyesség, ez a vágy? Úgy kezdődik általában ez az ismeret, az Úrnak ez a megismerése, hogy kinyitjuk a Bibliát, és onnan próbálunk igazi, hiteles Isten ismeretet meríteni. Kétségbejtő látni azt és hallani azt, hogy vannak, akik évek óta járnak Isten tiszteletre, és nem ismerik Isten beszédét, a Szentírást. És nem úgy szokták olvasni, még ha olvassák is időnként, hogy abból Jézust jobban megismerjék. Csak úgy oda pillantva, talán vasárnap 10 órától 11 óráig. Vagy lehet, hogy minden nap, de csak úgy oda pillantva. Nem azzal az igénnyel, hogy nekem mit mond most az Isten. Nem azzal a várakozással, hogy mondja meg, mi a feladatom. És én teszem azt, elindulok. engedem magam vezetni és befolyásolni, hanem csak valami vallásos teljes kötelesség teljesítésből, vagy talán üressé vált kegyességi szokásból vesszük kézbe még a Bibliát is, de nem lesz párbeszéd a Biblia olvasásunkból. Tartalmilag sem ismerjük igazán a Bibliát. Akik voltak velünk csendes héten már, és részt vettek Biblia ismereti betélkedőn, melyeket minden csendes héten tartottunk, bizonyára alá tudják támasztani ezt, amit mondtam. Mert egy-egy ilyen alkalommal különösképpen is kiderül, hogy mennyire nem ismerjük a Szentírást. Hol van belőlünk a szenvedélyes törekvés megismerni, egyre jobban ismerni? Ha ez hiányzik belőlünk, akkor ne csodálkozunk azon, hogy nem látjuk, hogy hol van a helyünk ebben a világban, és hogy nincsenek bennünk ezek az erők, amelyeket az Úr Jézus Krisztus ígért a benne hívőknek. Ez lenne hát az első lépés. Itt kellene kezdenünk, hogy a Biblia legyen, az Isten szava legyen az életünk középpontja. Az Isten szava legyen a gyülekezeti alkalmainknak a középpontja. Hogy kérdezzük Istent, kérdezzük az ő igéjét. És valóban ahhoz igazítsuk a lépéseinket, a döntéseinket. És akkor nőhetne a hitünk. És akkor másként mehetnénk haza innen a gyülekezeti összejövetelekről, ha csak egy picit is másképp, de másképpen. Hiszen hogyan is akarjuk mi Istent megismerni, hogyha talán hetek telnek el úgy, hogy nem ülünk le egyszer sem vele nyugodtan beszélgetni. Mitől várjuk akkor azt, hogy meg fogjuk őt ismerni? Mitől várjuk akkor azt, hogy kijelenti magát az Úr Jézus nekünk? És nincs ám Krisztus ismerete ott, ahol társaságban minden hibáját, minden gyengeségét megtárgyalják néhány távol lévőnek. Vagy ahol, amikor egymás után veszik föl az Isten nevét az ajkukra hiába, és talán fel sem tűnik, és egymásnak sem szólnak. Amikor semmi kontrollunk nincs, semmi önkontrollunk nincs az igétől ihletve. Ez nem Krisztus igazi ismerete. Ez nem az a megismerés, amiről itt Pál apostol beszél az efézusiaknak, mert az sokkal több ennél. Az azt jelenti, hogy mindig, minden helyzetben figyelek rá. És komolyan veszem az ő tanácsait, útmutatását. És akkor egy bizonyos idő után szinte vérünké válik az Úr Jézus Krisztus indulata, a Krisztus igéje. A szívünkbe lesz írva, ahogyan azt Jeremiás apostol megfogalmazta. És akkor átalakítana belsőleg bennünket ez az ismeret. Mert ez a lényeg ennek az ismeretnek. Mert ez nem csupán is adatokat jelent, és ilyen értelemben ismeretet, hanem azt, hogy felülről átgyúr, formál, megtisztít bennünket, és Jézus Krisztushoz hasonlóvá tesz. Ehhez azonban az a szenvedélyesség kell, ami még ennek az öreg és beteg embernek, Pál apostolnak a könyörgéséből is szinte sugárzik, ez a tűz, ahogyan tud esedezni azért, hogy jöv el, Szentlélek, Úristen, és nyisd meg a szemeinket, a mi lelki szemeinket, hogy lássunk, hogy ismerjük a Krisztust, hogy hozzá merjük kötni az életünket, hogy merjünk és akarjunk hasonlítani hozzá, és így képviselni őt ebben a világban. Krisztust megismerni, ezt jelenti, és ezt jelenthetni mindannyiunk számára. Azt is hallottuk azonban, hogy néhány konkrétumot is említ az ige arra nézve, hogy mi származik ebből az ismeretből. Hogy meglássátok, milyen reménységre hívott el minket, milyen gazdag az ő örökségének dicsősége, és milyen mérhetetlenül nagy az ő hatalma rajtunk hívőkön. Reménység, örökség és erő. Ezt jelenti a Krisztus igazi ismerete. És e három közül most ezen a mai istentiszteletünkön különösképpen is egyet szeretnék kiemelni, a legelsőt. Reménység minden körülmények között. Csükkedésben, megaláztatásban, kétségbeesésben, magányban, kudarcok után, amikor az ember mindent beleadott, és mégsem sikerült. A mi reménységünk azonban sohasem valamire, hanem mindig valakire irányul. És ez olyan jó lenne, hogyha a szívünkbe véshetné Isten, nem valamire. Ez a reménység nem az, amikor azt mondjuk, hogy majd csak lesz valahogy, majd csak jobbra fordul a sorsom, majd csak kimenekedem ebből a bajból. Nem. Valakire. Arra az Úrra, aki ezt a világmindenséget megteremtette, aki azóta is fenntartja, aki megváltó, szabadító, megszentelő Isten. Erre az Istenre irányul a mi reménységünk. Reménykedni azt jelenti, hogy az Isten lehetőségével számolni. Arra számítani, akiről hangzott most húsvét alkalmával is az örömhír, hogy kihozta a halálból az Úr Jézus Krisztust, akinek van hatalma a legreménytelenebb helyzetekben is megoldást, szabadulást adni. Aki Jézus halálában és feltámadásában a szívét tárta fel előttünk. Hogy ennyire szeret bennünket az Isten. Erre az Úrra irányulhat a mi reménységünk. Nem tudjuk. Nem ismerjük a következő napok, hónapok eseményeit. Az út el van rejtve előttünk. De egyet határozottan tudunk, és ebben bizonyosak lehetünk, hogy Isten tartja kezében az életünket. Ő tartja a kezében, és ő irányítja az eseményeket. Az az Isten, akiről tudjuk, aki egyszülött fiában Jézus Krisztusban megmutatta, ahogyan hangzik is karácsonykor, hogy Immanuel, hogy ő velünk van, velünk az Isten, és ehhez ő mindig hű marad. Ez a mi reménységünk alapja. Bár mi feltesszük a kérdést, és talán jogosnak is tűnik a kérdés, ki tudja, mi lesz ebben a világban, akár csak egy ember öltön múlva. Mégis elmondhatjuk azt, és szeretném itt hirdetni, hogy nem felelőtlenség például gyermeket vállalni ma Magyarországon. Ezért nem felelőtlenség. És ezért nem felesleges, és nem kilátástalan készülni fiatalként egy hivatásra, vagy felnőttként Istennek tetsző módon végezni a munkánkat. Ezért nem hiába való, és ezért nem kilátástalan. Nem én érem el mindezt, hiszen Isten ajándéka a jövő is, a család is, a gyermek is. De hogyha igazán hiszek benne, akkor ez meglátszik a mai döntéseimen is. És ezért, hogyha hisszük, hogy Isten szent és igazságos Isten, aki gyűlöli a bűnt és az igazságtalanságot, és egyszer majd teljesen megszünteti azt, akkor harcolunk a bűn ellen, személyes életünkben is, és harcolunk a gonoszság ellen, a társadalmi életben is. Annak ellenére tesszük ezt, hogy tudjuk azt ugyanakkor, hogy nem vagyunk képesek minden rossznak a nyomát kiirtani magunkból, hogy itt ezen a földön, földi életünkben nem leszünk tökéletesek. Az Isten ajándéka és kegyelme ez, hogy majd, amikor feltámasz minket Jézus Krisztussal, akkor nem lesz többé bűn bennünk. Mint ahogyan a világ életében is, az igazi változás az Isten ajándéka és kegyelme lesz. Mégis küzd, és küzdhet a Krisztusban hívő. Mégsem mondja azt, hogy nem érdemes semmit sem tenni. Aki Jézus Krisztust úgy ismeri meg, ahogyan azt itt Pál apostol elénk adja, az reménykedve cselekszik, és cselekedve reménykedik. Ami Urunk most erre hív bennünket, erre az igazi ismeretre, Jézus Krisztus megismerésére, és erre, hogy így éljünk, reménységgel a szívünkben, és így tegyük azt, amit Isten ránk bíz. Boldog ember az, aki meghallja ezt a hívást, és nem keményíti meg a szívét. Amen. 357. dicséretünket keressük meg, és énekeljük a második és harmadik verszakát. 357. énekünk második verszaka így kezdődik. Jézus, én megváltóm él, én is látom az életet. Urunk Istenünk, hadd áldjunk és magasztaljunk téged most is azért, hogy szabad nekünk embereknek téged, a Szent és Mindenható Istent megismerni. Áldunk és magasztalunk azért, hogy elküldted az Úr Jézus Krisztust, hogy benne kijelentetted magad. Áldunk és magasztalunk azért, hogy kezünkbe adtad a Szentírást. Köszönjük neked, hogy megtudhatjuk belőle, mi minden cselekedtél, értünk emberekért, a te népedért. Megismerhetjük belőle velünk kapcsolatos tervedet, gondolataidat, akaratodat. Köszönjük, hogy igazíthatjuk hozzá az életünket. Légy áldott azért, hogyha ezt így komolyan vesszük, és valóban az életünk középpontjává válik, akkor annyi veszélytől is megóvhatjuk magunkat. Áldunk és magasztalunk azért, hogy most is erre hívtál bennünket, hogy ismerjünk meg téged, ismerjük meg az Úr Jézus Krisztust még sokkal jobban. Hogy ne csak bizonyos adatokat tudjunk elmondani vele kapcsolatban, ne csak evangéliumi történeteket tudjunk elmesélni, ne csak arról tudjunk áradozni, hogy mi nagyszerű ember volt ő, mert észrevette a bajban lépőt, mert megesett a szíve rajta, mert árad belőle a szeretet, hanem hadd láthassuk mi őt annak, aki valóban volt. Hadd láthassuk meg benne a megváltót. Kérünk téged, segíts nekünk, hogy igazi szenvedélyességgel vágyakozzunk erre az ismeretre. Arra, hogy meg tudjunk hódolni előtte, hogy valóban az életünk összekapcsolódhasson az övével. Hogy mi is elmondhassuk azt, amit szintén Pál apostol írt egy másik helyen vallott saját magáról, élek pedig többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Urunk, oly jó lenne, hogyha kevesebbel nem elégednénk meg. Kérünk téged, adj nekünk erőt, segíts nekünk, hogy kitartóak lehessünk a te akaratod kutatásában, kérdezésében, hogy kitartóak lehessünk az imádkozásban, hogy napi táplálékká válhasson számunkra a Szentírás, hogy ne csak a testünkre legyen gondunk, annak megadjuk rendszeresen a táplálékot, hanem a lelkünkkel is törődjünk. Urunk Istenünk, kérünk téged, hogy munkálkodj bennünk szent lelked által, hogy úgy vegyük kezünkbe, vehessük kezünkbe a Szentírást, és olvassuk az igét, hogy meg is akarjuk cselekedni, amit abból megértettünk. Mert aki így veszi kezébe a te igédet, azelőtt feltárul az. Urunk Istenünk, köszönjük neked a reménységet, köszönjük, hogy nem kilátástalan a helyzetünk, még akkor sem, amikor mi annak látjuk. Köszönjük, hogy van mindig következő lépés. Köszönjük, hogy a nap ott süt mindig, ott ragyog az égen a felhők mögött is. Köszönjük neked, hogy te vagy ez a nap, és hogy mi a te fényedben és világosságodban átmelegedhetünk. Áldunk és magasztalunk, Urunk, mindezért. És imádkozunk is, azért, hogy hadd lehessen ez így. Így könyörgünk hozzád a gyülekezetünkért, benne magunkért, de azokért is, akik most nincsenek itt közöttünk. Imádkozunk hozzád a betegjeinkért, a magányosokért, a testi-lelki problémákkal küszködőkért. Hadd láthassanak meg ők is téged. És hadd tudjanak Krisztusnak vallani az egész életükkel, a döntéseikkel, a cselekedeteikkel. Imádkozunk hozzád, Urunk Istenünk, egész népünkért, és azért, hogy mi hadd tudjunk világítani a reménytelen, az elcsükket, a helyzetét, életét kilátástalannak, értelmetlennek látó emberek között. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Együtt imádkozzuk most az Úr Jézus Krisztustól tanult imád. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Gyülekezeti alkalmainkat az elkövetkezendő napokban is megtartjuk a szokásos rendben. Hétfő este 6 órai kezdettel istentiszteletet tartunk, szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz, csütörtökön 6 órától gyülekezeti bibliaóra lesz, pénteken 5 órai kezdettel konfirmációs órát tartunk, 6 órától ifjúsági bibliaórákat, 8 órától pedig a bibliakörünket tartjuk meg. Vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától lesz istentisztelet, ezzel egy időben a gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségben gyermekistentiszteletet tartunk. Vasárnap az istentiszteleten kívül egy másik alkalomra is hívjuk és várjuk a testvéreket, délután 4 órától imaórát tartunk. Tehát délután 4 órai kezdettel együtt vihetjük imádságainkban Isten elé hálaadásunkat, kéréseinket, közben járó imádságainkat. Hívjuk és várjuk erre is a testvéreket. Hirdetem most is a nyári csendeshetünket is, és várjuk erre a testvérek további jelentkezését. Július 5-től 11-ig kerül sor, ha Isten is éltet bennünket ennek a megrendezésére Sopron mellett. Szeretettel várjuk a gyermekeket, fiatalokat, felnőtteket, idősebb testvéreket egyaránt. Kérjük szépen az 5000 forint előleg befizetését a jelentkezéskor. Varga András presbiter testvérünknél tehetjük ezt meg. A testvérek figyelmébe ajánlom az egynapos gyülekezeti kirándulásunkat is, erre május 22-én kerül sor, ez egy szombati nap, és a reformáció nyomában indulunk el, így többek között Göncre, Vizsolyba, Sárospatakra szeretnénk ellátogatni. Erre jelentkezni Kupás Deák Dóra testvérünknél lehet. Tehát május 22-én lesz ez az egynapos autóbuszos, tehát innen Budaörsről indulunk autóbusszal, és ide érkezünk vissza. Iratterjesztésünket is a testvérek figyelmébe ajánlom. A Reformátusok lapja legfrissebb száma is megtalálható hátul, valamint a Presbiter című újságnak is a legutolsó száma. Hirdetem azt is már most, hogy május 16-án, vasárnap délután Tőkészki László érkezik ide a gyülekezetünkbe, és ő fog előadást tartani. Ez igazából folytatása annak az alkalomnak, amely az Érparkvárosi gyülekezetben volt még valamikor a tél végén. Presbiteri, körzeti presbiteri konferencia volt ez. Most ez a május 16-ai alkalom ennek a második része, tehát ez május 16-án lesz, délután 4 órai kezdettel itt a templomunkban. Most pedig megkérem gondnok testvérünket, hogy a további hirdetéseket mondja el.
Kedves testvérek, úgy tűnik most már rendszeressé válik, hogy az alapozást én hirdetem. Az építkezésünk folyik, lassan elkészül a festése a segédelkész lakásnak, és a héten ifiseink újabb konténer sípet sikerült, hogy elszállítassanak. Hirdettem azt, hogy a testvéreknek most is, hogy tessenek befáradni alkalmak előtt után, és megnézni, hogy hogyan haladnak a munkák. A mostani hirdetésem inkább a hálának és a köszönetnek a helye. Hála Istennek és köszönet a testvéreknek. A húsvéti bevételünk az igen szép lett. A borítékos adományok 134.700 forint volt, a persei pénzben a két napon 57.305 forintot számoltunk, és az építkezési perseiben 394.080 forint volt. Ez összesen a két nap alatt 586.000 forint. Külön szeretném megköszönni, azt hiszem mindannyiunk nevében, annak a testvérünknek, aki az építés perseiben 300.000 forintot tartalmazó borítékot tett be. A héten elmentünk megkötni a szerződést a kazánra vonatkozólag, hiszen a gyönyörű bevételhez alapján most már biztos, hogy ki tudjuk fizetni. A tárgyalások során kiderült az, hogy az az ajánlat, amit kaptunk, az nem megfelelő pontosan műszakilag a gyülekezet számára. Így végül is 522.000 forint nettó áron ajánlották meg azt a kazánt és rendszert, amire szükségünk van. A aláírás után kiderült az, hogy még valami probléma van, és így végül is a kedvezmény csökkentette a cég úgy, hogy meghagyta az ajánlatot, és így az eredeti 23%-os kedvezmény helyett végül is 27%-os kedvezménnyel vásárolhatjuk meg a kazánt. A tervezgetést folytatjuk, a kazánhoz szükséges a kémény, most már ennek a lelőkészítési munkáit folytatjuk, és közben a héten kaptam meg azokat a rajzokat Elekes Laci bácsitól, ami a templom és a gyülekezeti házunk bővítésére vonatkoznak. Ezeket kitettem én ott a kiállatnál, egymás fölött három rajz is látható. A középső az az alsó szintnek a bővítése átalakítására vonatkozik. Az alsó és a felső pedig két terv arra, hogy hogyan lehetne bővíteni majd a templomunkat. A felső rajz nagyon tetszett mindannyiunknak, akiket így láttuk. Ez azt jelenti, hogy ebből az épületből igazi templom lehetne, körülbelül 150 fő befogadására alkalmassá tehetünk az imatermünket. Hát kérem a testvéreket arra, hogy ezeket is nézegessék meg, és ha ezzel kapcsolatban még ötletük, javaslatuk, elképzelésük van, akkor jelezzék azt felénk. És még egy dolgot kell megemlítenem, azt, hogy több helyről is most már kaptunk biztatást arra, hogy egy gyülekezet az önkormányzat felé valamilyen támogatást megpróbálhat kérni, és jó esélyünk van arra, hogy meg is kapjuk. Olyan híreket is hallottunk, hogy akár 3-4 millió forintról is lehetne szó. Az ehhez szükséges anyagokat most készítjük, és nagyon rövid időn belül szeretnénk beadni az önkormányzatnak ezt a kérést. Én arra szeretném kérni a testvéreket, hogy hirdetjen az adakozást, hogy imádságban és a már két átütemezéssel segítsék a bővítkezési munkáinkat. Köszönöm szépen!
Most pedig a 234. dicséretünket énekeljük el mind a négy verszakával. A negyediket, tehát az utolsót majd fennállva. 234. énekünk így kezdődik. Jel kérjük Isten áldott szent lelkét, legfőképpen az igaz hitért. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Amen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.